Köszöntöm a testvéreket. Ma a már a kijelölt igét olvasom Mózes második könyvéből, a második könyvének a 22. fejezetéből. Hát egy kicsit egyetlen egy igét lépek, nem a 20., hanem a 21. verstől, mert a Károli fordítás a 21. verstől szól a 25. versig, ekképpen szól. A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg. Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását. És felgerjedt haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lesznek, a ti fiaitok pedig árvákká. Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek, aki veled van, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező. Ne vessetek reá uzsorát. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a héten ez a gondolat van előttünk, hogy úton vagyunk Istennel. És én egész héten gondolkodom ezeken az igéken, ezeken a gondolatokon, ugyanúgy, mint a testvérek az ige hirdetéseket hallgatva, és számomra az Allianz ima hétnek ez a gondolata nagyon fontos volt így az év elején. Azért fontos, hogy az Úr velünk jár, hogy úton lehetünk Istennel, mert így az év elején talán bátorítani akar bennünket Isten arra, hogy ő nem távozik el tőlünk, hogy figyel ránk. És én azt gondolom, hogy mi nekünk mindannyiunknak szükségünk van Istennek erre az üzenetére. Egész héten előttem van egy énekvers, ami nagyon jól illeszkedik a hétnek a mondani valójához, mindannyian, vagy talán sokan ismerjük, így hangzik ez az énekvers, hogy velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. És hát ez egy bátorító ige. Az év általában nálunk a gyülekezetben, de gondolom, hogy több közösségben úgy kezdődik, hogy az évre egy igét kapunk. Kapunk egy igét, amely hát elkísér bennünket egész évben, és sokszor testvérek, amikor szilveszterkor visszaemlékeznek az elmúlt esztendőre, akkor mindig elő is szokták venni, és elmondják, hogy hát ez volt az évi igém, és milyen jó ehhez hozzákötni a következőt. És hát mindannyian, amikor arra vágyunk, hogy így év elején megkapjuk az igénket, akkor az a gondolat van bennünk, és az a váradalom, hogy hát milyen bátorítást fogok kapni. Éppen csütörtökön voltam kint az öreg otthonunkban, Hetefehércsén, az volt az első Isten tiszteletünk ott, és hát oda is vittem igét, mint ahogy így az év elején mindenkinek adunk igét, és az idősek nagyon várták, hogy mit kapnak. És amikor kiosztottam az időseknek, akkor néhány gondozónő ben volt, és kérdezték, hogy ők kapnak-e. Hát mondom, persze, először az időseknek osztottam ki, de azért többiek is húzhattak egy-egy igét, valahogy ők is szerették volna azt, hogy ők is valamit kapjanak, és az idősek is így várták, hogy hát valamit kapunk, és a végén ugye nem mindenki tud már olvasni, nem is nagyon látnak, és hát a végén végig mentem, és mindenkinek az igéjét felolvastam, és mindenki meghallgatta, hogy a másik mit kapott. És nem egy testvér mondta azt, hogy úgy örül annak, hogy ezt az igét kapta. Ez pont rám illik. Ez pont nekem adta Isten, és hogy én mennyire vágytam erre. És valóban mindannyian arra vágyunk így az év elején is, de életünk minden napján, hogy Isten az igéje által adjon nekünk biztosítékot. biztosítson arról, hogy bármi történik a mi életünkben, ő nem hagy el, ő mellettünk áll, ő támogat. Ezt várjuk minden évben, és mindannyian úgy gondolom, hogy ilyen szívvel indulunk ennek az új esztendőnek. De én közben elgondolkodtam azon, hogy de hát elvárhatjuk mi ezt Istentől? Mert azért mégiscsak bennünk van, hogy igen, hát várjuk Istentől, hogy legyen velünk, őrizzen meg, vándoroljon a mi útunkon, és gond és félelem ne érjen el bennünket. Igen, vágyunk, de hogy van rá egyáltalán nekünk jogunk, vagy van hozzá jogunk, hogy ezt elvárjuk Istentől? Pedig mi olyan evidensnek, olyan természetesnek tartjuk ezt. A mai témánk az, hogy Isten igazságot akar. Milyen az Isten igazságossága? Milyen az Isten igazsága? Hogy vajon egyezik-e a mi igazságunkkal, vagy a mi igazságérzetünkkel? És emlékezzünk csak a tékozló fiú történetére, amikor hazamegy, és nem is az a fontos ebből a szempontból, hogy hogyan öleli át az apa, hogyan csókolja meg, hogyan ruházza fel, hanem én inkább arra gondolok, hogy mit szól hozzá a másik fiú. Igen, egy kicsit megsértődik, harag van benne, mert hát az apa hogyan viselkedik vele. És egy kicsit a szívünkben mindig meg is ítéljük ezt a otthon maradt fiút, hogy hát hogy lehet ilyen szívtelen? Hogyan bánhat így a testvérével? De aztán elgondolkodtam azon, hogy de tulajdonképpen ennek a otthon maradt fiatal embernek igaza van. Igaza van azért, mert azt mondja, hogy de hát ő megkapta. Ő mindent megkapott. Ő elment, eltékozolta, és nem biztos, hogy igazságos az, ami ott történik. Mert ő eltékozolta azt, ami az övé volt. És tulajdonképpen a tékozló fiú is érzi azt, hogy neki itt nincs keresnivalója már. Ő nem mondhat semmit, ő nem gondolhatja azt, hogy az atyának meg kell bocsátani. Tehát neki nincs joga ahhoz, hogy bármit is kérjen az atyától. És ezért megy olyan óvatosan. Nem akarok a fiad lenni. Sőt, tulajdonképpen, ha a béreseit közül, a szolgáit közül egyre lehetek, még az is nagy kegyelem. Igazságos az, amit az atya tesz? Vagy a másik történet, ami olyan sokszor előttem van, a szőlő munkások története. Bevallom, testvérek, hogy nehéz ezt a történetet emberileg megérteni és a helyére rakni. A szőlős gazda, aki kimegy reggel, felveszi a munkásokat, megegyeznek, aztán kimegy még többször a nap folyamán, és a történet szép is, így kerek is. Igen, neki van rá lehetősége, hogy munkásokat hívjon az ő szőlőjébe, tökéletes minden. Hát a csattanója a történetnek ott van, amikor este a fizetésre kerül a sor. Ugye? És addig szép is, hogy megkapja a fizetést az, aki legutoljára kap, és ott kezdődik igazán a bonyodalom, amikor mindenki ugyanannyi pénzt kap. Mindenki ugyanannyit kap is. És aztán föllázadnak, vagy fölháborodnak azok, akik egész nap dolgoztak, hogy de hát ez nem igazságos. Bármennyire szép is a történet, és hívő emberként olvasva ezeket a gondolatokat, azt mondanám, hogy igen, milyen szép az atyának ez a gesztusa. Na de gondoljunk csak bele, ha holnap a testvérek bemennek a munkahelyre, egész hónapba dolgoznak, és jön valaki a hónap utolsó napján, egy napot dolgozik, és amikor jön a fizetés, akkor azt veszi észre valaki itt közülünk, hogy ugyanannyi fizetés kap, mint én. Hát nem tudom, hogy mit szólnánk hozzá. Én emlékszem arra, amikor elkezdtem dolgozni a építőiparba érettségi után, technikus minősítés után, és amikor jött a fizetésemelés, ugye időnként azért tudtuk, hogy mikor lesz, és a főnökünk azt talán mindig keresgettük a többiekkel, hogy na hát nincs-e valahogy odaírva, vagy megtalálni azt a papírt, amin föl van írva, hogy ki mennyi fizetésemelés kap, és megtaláltuk. És mindenki fel volt háborodva, hogy a többi miért kap többet. Pedig ő nem érdemli meg, és ez olyan természetes volt. Rögtön mindenki csattant. Ugye én nem nagyon szóltam, mert akkor kezdtem el dolgozni, se fizetésemelést nem kaptam akkor, semmi mást, de hogy láttam, hogy erről szólt minden, hogy miért annyit kap, amennyit kap. És lehet, hogy igazságtalan volt, emberileg nézve. És vajon igazságos az, hogy ugyanannyit kap az is, aki egy órát dolgozik, mint az, aki egész nap dolgozik, egész nap kint van a szőlőben? Milyen jó lenne megérteni, hogy Isten igazsága más, mint a mi igazságosságunk. Mert Isten másképpen látja az ott folyó dolgokat. Ő az ő szeretetén keresztül lát bennünket. Amikor látja a tékozló fiút, aki hazajön, akkor azt látta, hogy igenis ennek a tékozló fiúnak kell a segítség. Ha az atya nem emeli föl, akkor senki nem fogja felemelni. A szőlős gazda, amikor kiment és fölvette a munkásokat, ő nagyon jól tudja, és tudta azt, mert erről beszél az ige, hogy ott várták, hogy valaki felvegye őket. Ha ő nem veszi föl őket munkára, ha ő nem fogja megadni nekik az aznapi bért, akkor nem fog az ő családja aznap enni. És annak ellenére megtette ezt, hogy annyiszor kikosarazták. Hisz a nap folyamán többször kiment, nem tudjuk, hogy miért nem mentek ezek az emberek dolgozni a gazdához, és ugyanígy a tékozló fiú története is arról szól, hogy nem érdemelte meg azt, hogy az atya őt felemelje, de tudta az atya, hogy ez az egyetlen mencsvára. Csak ez fogja őt kiemelni ebből a nyomorúságból. Az Isten igazsága, az Isten igazságossága más, mint amit mi igazságnak érzünk. Más a tékozló fiú felé, más a munkások felé, mert az ő szeretete felülírta tulajdonképpen a törvény szerinti igazságot. Mert ha Isten azt adná, ami nekünk jár, akkor szerencsétlen és elveszett emberek lennénk, de ő megkönyörült rajtunk. Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy megkönyörüljön rajtunk, hogy ne aszerint cselekedjen velünk, amit megérdemlünk, vagy ami törvény szerint járna nekünk, hanem az ő szeretetéből felemeljen bennünket. Miért fontos üzenet ez? Azért, mert a legnagyobb csoda az, hogy Isten a munkásává fogadott. Olyan sokszor nem értjük, vagy nem látjuk jól Istennek a kegyelmét. Nem értjük az ő elhívásának az értelmét. Mi annak örülünk, és ebben a gondolatban élünk, hogy milyen jó, hogy Istennel járhatunk, vagy Isten velünk jár, mert akkor biztonságban érezhetjük magunkat. Ugye? Ezt mondja a tékozló fiú is, hogy hát az én atyámnak házában még a béresnek is jó dolga vanna. Említettem az énekünket, hogy velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Hát ezt várjuk ebben az évben is. és ezeket a gondolatokat várjuk akár a jeligénkben, de azt gondolom, hogy félreértjük Istent akkor, hogyha csak idáig jutunk el, hogy Isten velünk vándorol. Mert nem az Isten, nem, Istennek nem az a legnagyobb ajándéka, hogy ő velünk jár, hogy ő megőriz, hogy még az ő házában a béresnek is jó dolga van, hanem az Istennek az ajándéka az, hogy ő velünk van. Emlékezzünk csak a tékozló fiú történetére, mit mond az atya az otthon maradt fiúnak? Ez a talán a legfontosabb. Két dolgot mond neki, de az első a fontosabb. És ezt mondja először, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Az is fontos, hogy mindenem a tiéd, de a lényege az, hogy fiam, te mindig velem vagy. Nem az a csoda az Isten szeretetében, hogy megőriz bennünket, hanem hogy velünk van, hogy velem van. És nem az a fontos, hogy velem vándorol útamon Jézus, mert ez is becsap bennünket, és az ördög talán félreérteti velünk ezt a gondolatot, mert jó, hogy velünk van. Igen, jó, hogy megőriz bennünket. Jó, hogyha a mi elrontott dolgainkat ő mindig valahogy helyére rakja. De hogyha az a gondolat van előttünk, hogy velünk vándorol az útunkon Jézus, akkor könnyen az lehet, hogy mi szeretnénk a mi igazságunkat ráerőltetni. Hogy ő vándorol velünk, hogy ő az, aki követ bennünket. És tényleg sokszor mi ezt a szerepet adjuk Istennek, hogy jöjjön velünk, emeljen ki bennünket, segítsen meg bennünket. De ő nem ezt akarja. Az a témánk ezen a héten, hogy úton Istennel. Tehát nem Isten van velünk úton, hanem mi vagyunk vele úton. Nem nekünk kell őt átformálni, nem a mi igazságunkat kell rá erőltetni, mert sokszor ilyenek vagyunk, hogy megvan a mi igazságunk, a mi igazságkeresésünk, mi elgondoljuk azt, hogy hogy jó, hogy igazságos, és azt várjuk Istentől, hogy ő mondjon rá áment. Velem vándorol utamon Jézus, ő jön utánam. De nem ez a fontos, ez csak egy része az, hogy ő velünk van, hanem hogy mi követjük őt, és nem mi formáljuk őt át, hanem ő akar bennünket átformálni. Hogy ne a mi igazságunkat akarjuk Isten igazságára ráerőltetni, hanem engedjük, hogy az ő igazsága formálja át a mi életünket. És akkor értjük meg, hogy mi is az Isten igazságossága vagy igazsága. Mert akkor máshogy fogunk nézni dolgokra. Akkor nem hideg számítás szerint fogunk, vagy fogjuk irányítani a mi életünket, hanem egészen másképpen fogunk látni mindent, és méghozzá az isteni szereteten, az isteni kegyelmen keresztül. Ez az isteni igazságosság. Elgondolkodtam Zákeusnak a történetén, én mindig szeretem egyrészt beleélni magam az Isten igéjének szereplőibe, mindig elgondolom magamban, hogy milyen is lehetett Zákeus, milyen lehetett a gazdag ifjú, milyen lehetett, és milyen lehetett az élete akár a tékozló fiúnak is, bár annak a képe különösképpen hozzám közel áll, hisz én is eltékozoltam a fiatalságomat. Tehát szeretem beleélni, és próbálom megérteni mindig ezeket az embereket, hogy mit miért cselekedett, hogyan jutott el oda. Mert a legkönnyebb az, hogy embereket ez egyik pillanatról a másikra megítélünk. De hát gondoljunk bele, hogy milyen volt ez az ember, milyen lehetett az élete. És bevallom őszintén, amikor erről a Zákeusra gondolok, akkor mindig az a gondolat volt előttem, hogy hát ez a Zákeus, hát egy csaló, egy tisztességtelen ember volt, és mindig ez a kép jut eszembe, hogy aki mindenkin átgázol, aki mindenkit becsap, aki mindenkin tönkretesz. És most elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy nem is ilyen volt. Lehet, hogy nem is úgy kell ránézni, mint egy, majdnem azt mondhatjuk, hogy egy utolsó ember, aki a börtönbe való. Mert nem azt látjuk a történetben, sose került börtönbe ez az ember. Hanem inkább arra gondolok, hogy igenis nagyon a realitások talaján álló pénzügyi szakember volt. És amikor pénzről volt szó, akkor nem az irányította, hogy megesik-e a szíve a másik emberen, vagy nem, hanem kiszámolta. Ennyi jár, ennyit lehet szerezni. Tehát ő nagyon is reálisan látta az ő pénzügyi dolgait, és mindent kihasznált azért, minden, akár ugye szokták mondani, jogi kiskaput, azért, hogy ő neki több pénze legyen. Tehát nem volt ő egy utolsó megveszekedett ember, aki senkire nem figyelt oda, hanem csak a saját érdekeit akarta érvényesíteni. Mi is ilyenek vagyunk. Akár akkor is, amikor a fizetésünkről van szó, nem azt nézzük, hogy mennyit adhatunk át a másiknak, hogy neki is elég legyen, hanem mindannyian észérvekkel elkezdünk gondolkodni, mennyi pénz van, hogyan fogunk megélni, és ezek azok, amik bennünket irányítanak. Tehát nem kell azt gondolni, hogy ő egy nagyon rossz ember volt, aki mindenkin át gázolt, csak pénzügyi ember volt, mint ahogy a bankok sem azon gondolkodnak, hogy az adósnak hogyan lehet valamit könnyíteni, hanem megvan. Én ugyan nem vagyok nagy matematikai szakember és zseni, lehet, hogy ma már egy kamatot sem tudnék kiszámolni, ha utána nem járnék, de hát ugye a bankok azok úgy működnek, hogy megvan, hogy mennyit lehet szerezni, és azt ők be is hajtják, és hiába megyek én, mondva azt, hogy de hát nekem most csak ennyi van, hát próbáljunk akkor megegyezni, de keményen elkéri azt, ami neki jár. Tehát így gondolkodott ez az ember. És mi is ilyenek vagyunk. Éppen csütörtökön Kisvárdán jártam, ott hívtak meg a testvérek, így az, szintén az Allianz keretében, hogy szolgáljak közöttük, és az Isten tisztelet után beszélgettünk ott néhány testvérrel, még ott maradt, és valaki említett egy hölgyet, akit elütött az autó. És hát elég csúnyán járt, a lába összetört, maradandó is volt a sérülése, de ez egy hívő ember volt, és a rendőr rögtön mondta neki, hogy hát, ha egy kicsit odafigyel, itt több százezer forintot fog tudni majd kisajtolni abból, aki őt elütötte. És ez meg lesz neki. És ez a néni azt mondta, hogy persze, hát elmegy a rendőrségre, de ő nem akarja, hogy most ez az ember neki több százezer forintot fizessen. És a rendőr nem értette, hogy de hát magának ez járna. De ő azt mondta, hogy van annak elég baja, meg nekem is. Hát ez nem olyan egyértelmű. Ami jár nekünk, azt mi szeretjük megkapni. Hát ilyen volt Zákeus, de megváltozott az élete, ugye amikor találkozott Jézussal, akkor megváltozott. És rájött arra, hogy ha ő is aszerint kapna, hogyha Isten számítóan azt kérné tőle, ami jár, akkor ő hasonlóképpen olyan nyomorúságba kerülne, mint azok, akik őt ő megnyomorított. Akkor neki nem lenne esélye, akkor neki mindene eltűnne, és elveszne. És akkor értette meg, hogy mi az isteni igazságosság. Mert az isteni igazságosság nem csak a törvényen alapul, hanem a könyörületességen. És ezért vette elő az erszényét, ezért osztotta szét a vagyonának a felét a szegényeknek, és ezért adta meg kamatostól mindazokat, amit valakitől elvett. Úgy, hogy perelte őket, míg végül mindent megfizettek. Igen, Istennel járva nekünk át kell formálódni a látásunknak. Arról beszél a mai ige, hogy ha valaki hozzánk jön, annak adjunk, könyörüljünk meg az árván, az özvegyen. Legyünk igazságosak Isten szerint. Pedig mi olyan könnyedén bélyegzünk meg embereket. Olyan könnyedén utasítunk el embereket. Találkozunk egy hajléktalannal, betér hozzánk egy olyan ember, aki börtönből szabadult, vagy aki lecsúszott, és már egészen másképpen figyelünk rá. Hogyan nézünk rá? Elmondja a gondjait, és elmondjuk, hogy barátom, te tehetsz róla. Amikor hajléktalanok között dolgoztam másfél évig, két telet húztam ki egy hajléktalan szállón, és nagyon sok hajléktalannal beszélgettem, és hát azóta is sok olyan emberrel beszélgetek, akinek a élete nehéz helyzetbe került, és ahogy elbeszélgettem velük, elmondták az életüket, akkor meg kellett állapítani, hogy barátom, az, hogy te ide kerültél, leginkább te vagy az oka. És ez így van. Általában mi vagyunk az okai annak, hogy oda kerülünk. Persze vannak egyéb más külső dolgok is, amiért egy ember valamilyen nehéz helyzetbe kerül, de hát leginkább mi vagyunk az oka. A mi döntéseink, a mi rossz döntéseink miatt kerülünk abba a helyzetbe, amibe kerülünk, és olyan könnyedén mondjuk meg, hogy barátom, ha ezt nem tetted volna meg, akkor egészen más lenne ma az életed, hát vess magadra. Pedig ő nem azért jön, hogy elmondjam neki, hogy mi az, amit ő elrontott, hanem azért jön, hogy hát segítsek rajta. De ez az egyszerűbb. Ugye? Megbélyegezni. Te vagy az oka. Hány testvérrel találkoztam már a cigány misszióban is, hogy hányszor elmondtam nekik, hogy vigyázzatok, ne járjatok ezen az úton, ne tegyétek ezt, mert ennek meg lesz a következménye. Ó, majd ők tudják. És általában bejött mindaz, amit én megmondtam nekik. És aztán jöttek, hú, Miklós testvér, igazad volt. És mit tehettem volna? Hát egyrészt mondhattam neki azt, hogy de testvér, én mondtam. Hát ez az egyszerűbb. De aztán nyeltem egy nagyot, és újra a hóna alá nyúltam, és megpróbáltam ebből a helyzetből kihozni, mert egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy te vagy az oka. Hát ez az isteni igazságosság, hogy igen, ő akkor is a hónunk alá nyúl. Mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nem azért, hogy kárhoztassa ezt a világot. A másik igénk a Cselekedetek könyvének a második fejezetében, ami szintén ki volt írva a mai napra, egy nagyon fontos gondolattal záródik, és méghozzá azzal, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az első gyülekezetről szól ez a beszámoló, és nagyon szép dolog látni azt, hogy ezek a testvérek megértették Isten igazságosságát. A Cselekedetek könyvének elején az első gyülekezetről azt tudjuk, hogy sokszor erejük felett adakoztak. Erejük felett adtak. Többször szoktunk beszélni biblia órákon is a gyülekezetben, hogy emlékezzünk csak az első keresztényekre, akik eladták vagyonukat, beadták a közösbe, és aztán pedig arról olvasunk, hogy később a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtöttek. Tehát sokkal nagyobb terhet viseltek, mint ahogy azt el tudták volna hordozni, de mégis úgy gondolták, hogy ha valaki jön hozzájuk, ha valakinek terhe van, akkor azon segíteni kell. Nem úgy, hogy megmondjuk neki, hogy igen, barátom, te vagy az oka, hanem azzal a Jézusi lélekkel, hogy hogyan tudom kiemelni, és ezért én vállalok még anyagi és egyéb terheket is. Mert nekik is az volt a céljuk, hogy ezek az emberek hazataláljanak az atyai házba. És Isten igéje azt mondja, hogy növekedett a gyülekezet. Nem csak az a kérdés, hogy mennyire vagyok isteni igazságosság alapján, hogy hogyan bánok emberekkel, vagy hogyan fordulok felé, és Isten esetleg hogyan fogja ezt számon kérni rajtam, hanem az is múlik ezen, hogy vajon fog-e az Isten népe, a gyülekezet növekedni, és az üdvözülők többen lesznek-e. És én úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon nem lehet az egyik oka annak, hogy nem növekednek a gyülekezetek, vagy nem úgy növekednek a gyülekezetek, ahogy mi szeretnénk, mert hiányzik belőlem ez az isteni igazságosság. Mert inkább van bennem a személyválogatás, sokszor a hideg közöny, az ítélgetés, mert leginkább ez tölti be a szívemet. Igen, jó lenne elgondolkodni ezen. És bár eljutnánk oda, ahol eljutott Zákeus, vagy eljutott az első gyülekezet, hogy az Úr közelében, vele járva, az Istennel való járás által ráébredtek, hogy amiképpen az Úr nem hideg megfontolással, nem emberi igazság szolgáltatás keménységével és ítéletével fordult felénk, hanem az ő irgalmával és ez a szeretet és szeretetével. És bár bennünket ez arra buzdítana, hogy mi is ezzel a könyörületességgel fordulnánk azok felé, akik hozzánk hasonlóan elveszettek Isten kegyelme nélkül. És bár tudná Isten növelni általunk a gyülekezetet az üdvözülőkkel, ez az isteni igazságosság. A célja mindig az, hogy minden ember megtérjen és éljen. És ha ezt megtanuljuk, talán közelebb jutunk ahhoz, hogy majd a mi gyülekezetünk és Isten népe is fog az üdvözülőkkel gyarapodni. Én azt kívánom, hogy Isten ezt végezze el bennünk. Amen.
Amen.